János Evangélium 8. fejezet 31-től 36-ig terjedő verseit olvasom fel. Mondd azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Feleltek neki, Ábrahám magva adjunk, és nem szolgáltunk soha senkinek, mi módon mondod te, hogy szabadokká leszünk? Felelt nekik Jézus, bizony-bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, szolgálja a bűnnek. A szolga pedig nem marad mindörökké a házban, a fiú maradott mindörökké. Azért, ha fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Az emberi történelem a szabadság és rabság kérdésének a nagy problémáját vetette fel. Minden időben azzal az ajándékkal kíván Isten felénk fordulni, ami az egyik legnagyobb ajándéka, a szabadsággal. És az ember néha nem dönt jól ezzel az ajándékkal kapcsolatban, néha visszaél vele, nem él vele. És szabadulni akar valamitől, ami vagy igazi rabság, vagy csak úgy véli az ember, hogy rabság, és akkor választ magának egy más utat, és egy rosszabb körülmény lesz az osztály része. Érdekes, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ahogy halad előre az emberi történelem, úgy a szabadság kérdésében is felnőttebb az ember. És megdöbbenünk, ha visszagondolunk arra, hogy csak 150 évvel ezelőtt még az Egyesült Államokban a rabszolgaság törvényes rend volt. És nem kell olyan messze visszamenni, mert napjainkban is rabszolgaságban élnek emberek, vagy kimondva, vagy éppen máshogy elnevezve. Érdekesség még, hogy az a demokrácia bölcsője, őshazája, Görögország, ami felé olyan sokszor fordulnak humanista emberek, hogy milyen nagyszerű élet volt ott, milyen remek gondolkodás, milyen sok tanulnivaló van a mi számunkra is. Ott a rabszolgaság egy törvényes rend volt. De hát az ember már az Édenben szabadulni akart valamitől. Nekem nem mondja meg senki, még az Isten se, hogy melyik az a fa, amiből nem ehetek. Nem mondja meg nekem, hogy az én szabadságom korlátai itt vagy ott vannak. Én szabad akarok lenni, úgy, ahogy magam választom. Hogy mi lett az eredmény, arról a Prédikátor könyve 8. fejezet 9-es vers beszél, és ma még jobban érvényesek ezek a szavak, mint amikor elhangzottak, hogy olyan időket látott a Szentíró, melyben ember uralkodik emberen a maga kárára. Van érdekes megfogalmazás. A maga kárára uralkodik. Első pillanatban azt gondolnánk, hogy annak a kárára történik ez az uralom, aki ellen irányul. De maga az uralkodó is tönkre teszi magát, ha leuralja a saját embertársát, az embertestvérét, saját maga is kárt val ebben. De a történelem végig erről beszélt, hiszen a nagy francia forradalom is szabadság, egyenlőség, testvériség jelszóval állt föl, és soha nem volt olyan mélyen valójában az emberi erkölcs, mint azt követően, meg abban az időben. Vagy akár a szabadság költői Petőfi, ugye szabadság szerelme, kettő kell nekem, és szabadságért illetve szerelmemért föláldozom az életem, és szabadságért föláldozom szerelmemet. Nem lett szabadság abból a szabadságharcból. Vagy szegény József Attila, aki 1935-ben azt írja, hogy szabadság, jöjj szabadság, teszülj nekem rendet, se a rend nem jött, se a szabadság nem jött. A nácizmus, a fasizmus jött, és a szárszói vonat jött. És végeredményben, amikor mi változtatni akarunk valamin, és a szabadságot a magunk módján keressük, akkor mindig zsákutcába, mindig szomorúbb helyzetbe kerülünk. De hát ez így volt Isten népénél is, amikor Egyiptom, Asszíria, Babilon szorításában mindig választottak valakit, aki majd a szabadságot visszaadja. És amikor az örökkévaló azt mondja, hogy ne bízzatok Egyiptomban, ne forduljatok Egyiptomhoz, ne támaszkodjatok rá, mert olyan, mint egy törött nádszál, hogy aki rátámaszkodik, az csak megsebzi magát, ők odafordultak. Amikor pedig a mindenható azt ajánlja, hogy menjetek ki Babilon királya elé, és adjátok meg magatokat, mert ez lesz a jövőnek az áloga, akkor nem ezt tették. És így vagyunk mi is, napjainkban is sokszor. Nem egyszer látjuk, hogy valaki azt mondja, hogy a szüleim kemény szabályokat, feltételeket szabnak. Szeretnék szabadulni a családi kötelékektől. És akkor beleugrik egy fiatalkori házasságba, akkor ott is egy probléma van, mert kötöttség a házasság és a gyerek, és akkor belemegy egy újabb kapcsolatba, és az ember az egyik rabság helyett választja a másikat. Ez talán egy kicsit olyan is, mint ahogy a drogról való leszoktatást úgy oldják meg nagyon gyakran, hogy egy olyan függőséget állítanak elő, amelyből talán majd könnyebben lehet szabadulni, ráállítják a pácienst egy másik szerre. De vannak valós félelmek és valós szabadulni vágyások is az emberben. Hát nézzünk körül magunk körül. Ki nem fél a munkanélküliségtől? Nem mernek betegállományba menni emberek. Lázasan dolgoznak, mert elvesztik a munkájukat. És ha elvesztik a munkájukat, az végeláthatatlan következményekkel jár. Félünk a bűnözéstől. Olyan naívnak tűnik ma már, mikor az izzólámpa divatba jött, illetve hát felfedezte Edison. Azt mondták, hogy vége a bűnözésnek, megszűnik, mert világosság lesz éjszaka is. Hát ma a legragyogóbb világosságban sincs védve az ember, és nincs biztonságban. A természeti katasztrofáktól félünk. És lehet azt mondani ugyan, hogy a sárlavina az esetleg Kínában van, hogy a földrengés Nepált sújtja, de a napokban volt itt az a katasztrófa, amiért talán imádkoztunk is Sárika kérésére, amely nagyon sok embert sújtott. És egyik pillanatról a másikra fedél nélkül maradnak az emberek. Van, aki meghal, van, aki minden befektetett vagyonát elveszti, mert éppen biztosításra sem volt pénze. Tehát félünk a természeti katasztrófáktól, az árvizektől, félünk az öregségtől. Nem 20 évesen, meg nem 40 évesen talán, de lehet, hogy rajtam kívül mások is vannak itt már 60 és 70 fölött. És az öregség bizony olyan, hogy csak az nem beteg időskorában, vagy arról nem állapították meg, hogy beteg, aki még nem ment el az orvoshoz. De hát mint egy használt autót, ahányszor szervizbe viszem, mindig mondanak valamit, hogy ez sem jó benne, ezt is ki kéne cserélni, ez is úgy. De hát az ember nem olyan alkatrészekből áll okvetlen, amit csereszabatosan ki lehet váltani egy másikkal. És félünk a haláltól. Félünk a haláltól. Igaz, hogy egy időben az ember azt gondolja, hogy hát az a természet rendje, hogy van egy fiatal a családban, vannak a szülők, vannak a nagyszülők, de ez mindig így van. Képeskönyvekben, a mesekönyvekben is ez van, hogy a nagypapa és a nagymama kertben elbóklászik, és nagyon jól megvan. De amikor először veszítjük el a nagyszülőt, vagy először hal meg valaki, vagy kiderül, hogy az életkorát illetően még nem kellene elmennie valakinek, akkor lehet, hogy mi azt érezzük, hogy előbb-utóbb talán ránk is sor kerülhet. És az ember ilyenkor arra gondol, hogy kellene egy szabadító. És bizony Izraelben is nagyon sokszor kerestek szabadítót, amikor úgy gondolták, hogy nem elég az örökkévaló, vagy nem is igazán alkalmas, de a szomszéd népeknek vannak olyan istenei, amelyek megszabadítják a benne hívőket. És akkor odafordultak. Vagy például milyen tragikus, és én soha nem érzem meg, akárhányszor olvasom, Mózes fönn van a hegyen, az Úr előtt kapja tisztparancsolatot, személyes kapcsolat van. A nép jövőjét rendezi a mindenható Isten, és mikor lejön, akkor ott áll egy borjú. hát bika inkább, egy fiatal bika szobor, és Áron azt mondja, hogy foglalkoztam vele, mert a nép ezt meg azt akart, és ez lett belőle. Hát ez lesz belőle, hát csak az lesz valamiből, amit én csinálok. És Áron nem áll meg itt, hanem azt mondja, hogy Izrael, ezek a te isteneid, akik kihoztak téged Egyiptom földjéről, soha nem értem meg. Mi ma a 21. században nem fordulunk a kánaániták isteneihez, de fordulunk ezotériához, fordulunk esetleg hamis keleti vallásokhoz, amik valami újat mondanak, amik csiklandozzák a fülünket, amiket még nem hallott itt a keresztény Európa. Praktikákhoz, önmegváltásokhoz, a könyvek sokaságát írják, hogy te váltod meg magad. Te formálod át az életedet, olyan lesz, amiért te magad akarsz, önmegváltás. Vagy azt mondja valaki, hogy eddig nem mentek a dolgaim, de most úgy fogok megszabadulni, hogy törvényeskedni kezdek. És minden olyan betűt betartok, amiről az Isten nem intézkedett így, amit Jézus Krisztus másodlagosnak tartott. És én ezentúl szigorúan, betű szerint, farizeus módra, hát ha majd az Isten ezt jóvá írja nekem, és megszabadít. Vagy találok magamnak egy egyházat, és azt mondom, hogy az összes többi az kárkozatos, de ez az egy majd üdvözít engem. Vagy találok személyeket. Senki más, nem csak ő. Ő majd a megváltást elhozza számomra. Pártokat találok, szervezeteket találok, az egyedül üdvözítőket. Pedig hát annyira egyszerű a kérdés, csak fel kellene lapoznunk Ézsaiás könyve 43. fejezet 11. versét, és ott ezt egyértelműen olvashatjuk. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincs szabadító. Nézzük csak, tényleg így van ez. Hát a munkanélküliségtől hogy szabadít meg? Ott áll az ígéret, Jézus beszél arról, hogy az ég madarait, kis madárkákat fillérekért meg lehet venni. És aki mennyei atyátok táplálja őket, hát akkor titeket hogy ne táplálna? Ti sokkal értékesebbek vagytok. A bűnözéssel kapcsolatban nem mi fogjuk megoldani. Nem a rendvédelmi szervek. Nézed a helyét, és nincs ott. Az igazságtalanok nem öröklik az Isten országát. Tehát a bűnöző nem kerül be oda, ahova Isten ígérete szerint az övéinek menni lehet. Vagy azt mondjuk, hogy a természeti katasztrófákkal mit kezdjünk. Azt mondja a Szentírás, hogy mindent, íme mindent újjá teszek. Új ég, új föld, új Jeruzsálem. Isten keze munkája is megszűnne az ellenségeskedések, még a természet erői és az ember között is. Vagy a betegség. Hát az orvosok is bevallják, hogy tehetetlenek, és nagyon sokszor csak a gyógyszeripar érdekeit szolgálja minden fölírt recept. Hát a Szentírás pedig azt mondja, hogy valódi szabadítás tényleg onnan, abból az egyetlen forrásból jön, ahonnan várhatjuk. Betegségeinket hordozta, fájdalmainkat viselte, az ő sebeivel gyógyultunk meg, mondja Ézsaiás 53. fejezet, arról a Krisztusról, aki meg akar gyógyítani minket, aki megoldja a problémáinkat, aki szabadítóként jön. És mit mondjunk az öregségről? Hát az öregségről azt, hogy nem csak Jobbnak a gondolatai tetszetősek, aki azt mondja, hogy majd eljön az idő, amikor újra kezdi ifjúsága napjait, teste megújul, fiatal lesz, hanem az ígéret is, hogy az Isten országában könny, fájdalom, szenvedés, jaj, kiáltás nem lesz. Tehát az öregségi állapotok, az öregség állapotai, a betegségek, jaj, kiáltásai sem fognak hangzani. És hát a legnagyobb gond a halál. A legnagyobb ellenség a halál. Ezzel kapcsolatban a zsidókhoz írott levél második fejezet 15. versét olvasom, ahol Jézusról beszél a Szentíró, és nagyon sok olyan csodás gondolatot ír, ami csak az ő munkája, és senki más nem képes erre. És itt többek közt ezt mondja, és azért jött többek közt, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Fantasztikus gondolat. Teljes életemben rab vagyok egy félelemtől, a haláltól való félelemtől, ami úgy tűnik, hogy elkerülhetetlen. Csak akkor nem elkerülhető, vagy csak akkor elkerülhető, ha ez a szabadítás ebből a forrásból jön. Mert ha igaz az, hogy zuhanó repülőgépen nincsenek ateisták, az is igaz, hogy a halálos ágyán is kevés olyan ember van, aki azt mondja, hogy ez a természet rendje, hát nagy dolog, most én kerültem sorra. Érdekes, hogy a francia forradalom jeleseivel kapcsolatban olvastam, hogy egyik másik fölrótta a többieknek, hogy halálos ágyukon megtértek, és papot hívattak, gyóntak, áldoztak, ha éppen katolikusok voltak, mert úgy érezték, hogy az életünket le tudtuk élni úgy, hogy fittyet hánytunk erre az egészre, az Istenre és mindenkire, az észt tettük a trónra, de azért a halálomra egyedül maradok, ott maradok, és ki tudja, iszonyatos, hogy mi lehet utána. Sőt, valljuk be, hogy még a hívő sem mindig úgy köszön el az élettől, vagy úgy áll az élete utolsó napjaiban, úgy fekszik a haláloságán, hogy annyira minden. Ott még nem jártunk. Igaz, hogy az Urunk azt mondta, hogy elmegyek, helyet készítek nektek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. De ha még a hívő is így gondolkodik, akkor hogy gondolkodhat az, akinek csak egyetlen élete van? És Jézus azért jött, hogy ezeket a félelmeket is elvegye a halállal kapcsolatban. A szabadítás tehát rendben van. A szabadítóval nincs semmi gond. Mit csinál a szabadult ember? Mire kaptuk? A magunk szabadsága a szent általában. A másokért nem tekintjük annak. Még akár egy családon belül is látjuk azt, hogy én ragaszkodom a jogaimhoz, amit szabadságnak vallok, és a másikért pedig csorbítgatom. Vagy azért, mert te már elég idős vagy, és nem tudod eldönteni, mi jó neked. Vagy te még túl fiatal vagy, és azért nem tudod eldönteni. Vagy azért, mert te csak a feleségem vagy, és én vagyok a ház ura, ilyenkor előre hurcolni bizonyos, hát én bevett erősorrendeket, vagy bármi okból. A másik szabadságát nem veszem figyelembe. Vagy én vagyok a főnök a munkahelyen, te csak egy beosztott vagy. Nehogy a szabadság ürügy legyen a gonosz cselekedetekre, int a Biblia. Sokan azt mondják, hogy persze, de hát a Bibliában ez is benn van, hogy ahol megsokasodik a bűn, ott megsokasodik a kegyelem. Hát ez nem azért van, hogy egy már hitre, ismeretre jutott keresztényé vált ember kövesse el a bűnt, hogy aztán majd az Isten kegyelmet gyakorolhasson. Ez a gondolat azt jelenti, hogy azok, akik ismeret nélkül a világban élnek, a sötétségben élnek, a sátán hatalmában élnek, és minél inkább ebben élnek, annál nagyobb az Isten kegyelme, hogy onnan is ki tudja őket szabadítani. Minden szabad, de nekem, de nem minden használ, mondja Pál apostol. Annak a gyülekezetnek, amelyik olyan, mint egy állatorvosi ló a korintuszi gyülekezetnek. És kétszer is mondja az első levélben. És itt is figyeljük meg, hogy nem minden használ, ezt mondja. Nem csak annak, akinek az én szabadságom kárt okoz, hanem nekem se használ. Minden szabad nekem. De ha nem hasznos az egész közösségnek, akkor nem lehet hasznos nekem sem. És érdekes, hogy a szabadság mércéjéről pedig szintén ennek a korintuszi gyülekezetnek beszél Pál, és azt mondja, hogy az igazi szabadságnak van egy mércéje, és van egy fokmérője is. ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Vajon velem van az Úr lelke? Bennem van az Úr lelke? Ha igen, akkor tudok élni a szabadságommal. Ha nem, akkor pedig nem. Nagyon szomorú az alapigében azt olvasni, hogy benne hívő zsidókkal kezd vitába az Úr. Ez számomra is olyan megdöbbentő, mert ugye nem az ellenségekről van szó, akik alaphelyzetben a vesztére törtek, hanem mondta Jézus a benne hívő zsidóknak. És akkor elkezdik mondani, hogy mi Ábrahám magva vagyunk, és sose voltunk rabok, hát hogy mondhatsz te ilyet, hogy nekünk szabadságra van szükség. És a beszélgetés egész odáig fajul, majd érdemes otthon elolvasni a fejezet további részét, János Evangélium 8, hogy olyan vitába keverednek az Úrral, hogy azt mondják, mi jól mondtuk, hogy te szamaritánus vagy, és ördög van benned. Sőt, odáig jutnak, hogy meg akarják ölni. Tehát a szabadságnak még a gondolatával is rosszul lehet élni. És azzal az üdvözítővel, akit korábban elfogadtunk, akiben hittünk, annak az életére törünk. Az már nem kell, mert nem úgy kínálja a szabadságot, ahogy én várom, ahogy én szeretném. Ha valaha szükség volt a szabadításra, akkor meggyőződésem, hogy ma van minden tekintetben. És nem úgy fog eljönni, ahogy sokan vallják kegyesek, hogy egyre több jó ember prédikál, és egyre többen megtérnek, és végül is Isten országában lassú átmenet majd megvalósul. Hisz olyan nyomorúságról beszélt a mi Úrunk, amilyen még nem volt a világ kezdete óta, de olyan szabadításról, olyan segítségről, olyan védelemről is, amilyen minden korábbit felülmúl. És a segítségnek és a szabadításnak van egy 2600 éves előképe is, és én Habakuk könyve 3. fejezet 17-es, 18-as versét olvasom. Akkor írja ezt a proféta, amikor Joakház, Joakim és Sedékiás volt már csak hátra Júda trónján. 20 év volt hátra ennek az államnak, ennek az országnak, Isten királyságának az ottani létéből, és aztán jött a babiloni fogság. 4 olyan király, akikről azt mondja a Szentírás, hogy a gonosz atyái, gonosz elődei bűneit követték el, és az állapotok nem lehettek jobbak, mint amit itt ír a proféta, és én ezt olvasom most. Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lesz gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek nem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Minden nehézség ellenére vigadozom a szabadító Istenben, sőt, hadd fogalmazzak úgy, Istenemben. És hogyha ez az ige vigasztalta a 2600 évvel ezelőtt élt hívőket, akkor mennyivel inkább vigasztalhat minket is az az ige, amiről néhány gondolatot most szerettem volna megosztani a testvérekkel. Ha a fiú megszabadít titeket, akkor valóságban szabadok lesztek. A mi dolgunk, hogy fogadjuk el ezt a szabadítást. Amen.
Thank you.